Vékulcsár Ildikó mindent észrevesz, ami körülöttünk zajlik. Írásaiban, beszélgetéseiben szó esik a későn jövő szerelem körüli bonyodalmakról, a Mama Hotel intézményéről, a zaklatás félelmetes jelenségéről, a szingli öntudatról, a gyermekbántalmazásról, a házastársi kapcsolatok 21. századi változásairól, a világot megállító koronavírus emberi hatásairól, a szenior korosztály aktivitásáról, a külföldön élésről, az öregekről való gondoskodásról, és arról a nem kicsit igazságtalan helyzetről, hogy bár a férfiak szerepe is változik, még mindig a nők állnak a frontvonalban. Olyan színes Vékulcsár Ildikó új kötetének, az Ecet és méznek a fülszövege, hogy ezt olvastam föl a beszélgetésünk felvezetéséhez. A Nőklapja neves újságírójával és számos könyv szerzőjével beszélgetek most.
Könyvben utazom.
Könyvben utazom.
Podcastok Olá Andreával.
Mennyire korrajz az, ahogyan összeállnak ezek a történeteid?
Az új novellákat úgy válogattam vele, hogy azt a vonalatot erősítse, hogy én akartam egy korrajzot, ami nem más, mint korrajz. Mert ez egy korrajz, hogy mi mindennel szembesül egy ember, ha van olyan bátor, hogy nőnek születik Magyarországra, és nagyon kevés pozitív tendenciát látok magam körül. Rengeteg szöveget, hogy a fiam kamaszkorát idézem, rengeteg rizsát hallok ezügyben, és végtelenül kevés gyakorlati segítséget. Sőt, mi több odáig is fajul a dolog, hogy néha már nőszervezetek is egymás ellen fordulnak, amit sikerül elérni kívülről is, ami borzasztó. Tehát én egy korrajzot akartam letenni, persze az én hangvételemben és értelmezésemben, amiben benne van az a fiatal 19 éves munkába lépő lány, aki egy zaklatás áldozata lesz, és igazából ez az aklatás nem olyan, hogy bántják, csak egyszerűen finoman, módszeresen egy férfi főnök agyon alázza, mert valamit nem kap meg, amit szeretne. De benne van az a 80 fölötti nagymama is, akit nagyon szeretnek a halála után, és könnyeznek is, de amikor él, akkor az utolsó éveiben úgy hagyják magára, mintha nem is lett volna előélete. Tehát itt egy félelmetesen nagy generációs vonulat jelenik meg ebben a könyvben is, igen. Korrajz akart lenni, és korrajz.
Keresed az okokat ezekben a történetekben? Vagy látleletet adsz? Mert hogy ugye megjelennek szakértők is alkalmanként interjúk, ahol bizonyos problémákat megpróbáltok fölfejteni.
Hogyne, persze, hogy keresem az okokat. Hol megtalálom, hol nem találom meg. Ebben sokszor szakértő is segít nekem, de azokból is nagyon válogatok. Van egy nagy interjú Stipkovics Erikával, akit egészen rendkívüli pszichológusnak tartok, nagy kiválóak a könyvei, és azért tartunk nagyon nagyra, mert nem fölötte beszél, hanem a valóságba beszél. És én nem találtam meg az okokat, de nagyon komoly szerepet játszik a jelenség létezésében az a fajta, igazából furcsa módon nem csökkenő, hanem növekvő női hozzáállás, hogy igazodni kell, túl kell élni, és tudomásul kell venni, hogy én a sorban, középen vagy csak hátul lehetek. És ez őrület. Hát tele van az ország elképesztően tehetséges, különleges nőkkel. Hát láthatod a kötetből is. És van egy ilyen, hát elfogadom a handicapet, persze, hát én az iskolában is megszokom, hogy nagyon jól kell produkálni, nem kell konfrontálni, kitűnő tanulónak kell lenni, meg kell felelni, és ez beletorkolik abba az írásba, ami engem nagyon megvisel, amikor megírtam, az egy olyan novella, ami teljesen valódi történeten alapul az én memóriám női szolidaritás. Szóval amikor annyira nem dolgozzuk fel azokat, aki szuverénum hajt marad, aki nem akar mindig mindenben igazodni, vagy túl jól sikerül neki mégis, és akkor azt kivetjük magunk. Szóval az összehajló szőke, barna, vörös fejek, a barátnők, vajon végig gondolják-e, hogy az én életem az enyém, és sajnos nincsen több. Tehát ha csak sajnálom magam, és sírok, rívok, akkor soha nem lesznek harmonikus etapjai az életemnek. Persze nem lehet fáklyás menetben leélni egy életet, ezt én tudom, de önazonosan le lehet vinni, akkor is, ha néha rossz állásokból fel lehet állni, családokban azt lehet mondani, hogy eddig is ne tovább a kihasználásom. Tehát, hogy legyenek már a nők magabiztosabbak. Ezt szeretném. Tehát ez még messze van.
Pontosan arról van szó, hogy bizony a nők is kíméletlenek egymással alkalmanként, és nyilván belecsúsznak ezekbe a helyzetekbe, mert egzisztenciális problémáik vannak, türelmetlenek, egyik generáció viszi a hátán a másikat, szóval lehet érteni, de hogy döbbenetes, ahogyan rávilágítasz.
Ez is masszívan benne van, de hogyan várhatnánk el a női populációtól azt, hogy külön legyen, mint az a társadalom, ami körülvesz minket. Tehát ha minden a harcról szól, minden az egóról szól. Minden arról szól, hogy én legyűrlek téged, mert csak én lehetek legelől. Ha mert megérdemlet szlogen nem azt erősíti, hogy igen, sokat teszek, segítek másokon, és akkor én is megérdemlek valamit, hanem arról szól, hogy te győzz és harcolj és gyűrd le mindenkit magad körül, akkor hogyan várhatnánk, hogy a nők különbek legyenek ebben a érzelmi, intellektuális és mentális helyzetben, amiben élünk, nem különben.
Milyen?
Bocsánat, a női harcok alján sokkal inkább érzem a szorongást, mint a férfiak gyakran trappoló önmegvalósításában. És persze egy újabb férfi, az is megér majd egy misét talán később, hogy egy újabb férfi réteg tulajdonképpen az értékesebbje, és kezd elbizonytalanodni, hogy nem eléggé kemény, nem eléggé harcos, nem eléggé férfi. Szóval, hogy itt a lelki, nyelvi durvaság, ami honol, hát csak nyisd ki egy olyan lapot, ahol politikusi nyilatkozatokat olvasol. Hát a nyelvi durvaság az nem csak rossz szóhasználat, ahogy egymást tudják emberek szétalázni. Az belecsorog a hétköznapokba. Férfiak és értékes nők életébe is.
Mi az, amit sugall a cím az ecet és méz? Szoktuk azt mondani, hogy hát egyszer fönn, egyszer lent, de ez sokkal direktebb.
Ecet és méz. Mind a kettő jelen van az életünkben, csak hogy nagyon ambivalens hozzá a viszonyunk. Ha megnézed a szinoníma szótárt, nagyon érdekes, mennyi szinonimája van az ecetnek, a nem finomnak, és mennyi szinonimája van a méznek, a médes. A méznek milliónyi szinonimája van. Az ecet a savanyú, savanykás, kesernyés, ami talán nem is igaz. Tehát még a nyelv, a fantasztikus és gyönyörű magyar nyelv is azt üzeni, hogy mennyire vágynánk mézre. Miközben nagyon masszívan váltakozik a gyakorlat életünkben az ecet a mézzel, csak hogy ott a csavar a dologban, hogy közben tökéletesnek kell látszani, ha sikeres akarsz lenni. Tudod? Tehát el kell játszani a problémamenteset. Igenis vannak interjúalanyaim, ahol fél óra csak arra megy el, hogy az állarcokat kicsit lefejtsük. Lefejteni nem lehet, ha mások éve ráragad, de egy kicsit lazítsuk, hogy merjen önmagáról beszélni. Mert az nem beszélgetés, ha valaki panaszkodik. A beszélgetés az, amikor végig gondolja, hogy milyen helyzetben van, és hogy jutott oda. Tehát tele van ecettel az életünk, közben mondjuk a munkahelyünkön befitjük a problémamentest, mert hát azért azok a sikeres emberek, közben a társadalom fújja felénk a légy erős, harcos, győz, győz, győz üzenetet, és közben ott áll az egy ember maga hibáival, és igazából a maga hibáiról nem mert beszélni. Legfeljebb nagyon szűk körben, vagy ott sem, vagy a családjában sem, talán egy pszichológusnál, de arra meg pénz kell. Szóval, hogy rettenetesen furcsa, hogy vannak elvárt szerepek, közben a magán és közéletedben van egy csomó ecet, néha csöppen egy-egy méz, de néha a mézet sem veszed észre, mert annyira leköt az, hogy mit tálalj kifelé önmagadról. Szóval, hogy valahogy a természetesség kiosont a világból. Ezt egy pszichológus mondta nekem, egy nagyon-nagyon szintén általam nagyra tartott pszichológus, hogy teljesen megőrül attól, hogy az emberek, és ebben médiát is hibáztatja magunkat is, elkezdtek könyvből gyereket nevelni, aminek mondjuk a nagyon művelesen néprétegeknek nem árt, hogyha eltolvashatja, hogyha a gyerekét naponta megveri, annak mik lesznek a következményei. Látjuk felnőtteken, hogy mondják, hogy így is ember lettem, persze, de erre csak egy kérdés van vissza, hogy igen, ember lettél, de milyen. Szóval a jó, ha vannak ilyen mankók, de amikor a kismama szinte berakja a vitrínbe az ösztöneit, és könyvek alapján akar gyereket nevelni, táplálni, nevelni szeretni, hogy a természetesség is kivész ebből a nagyon legyártott harcos világból. Szóval, na, igenis, vannak anyai ösztönök, amik általában jól működnek. És ha tévedek, majd a jövő héten kijavítom, ha hívás, kijavítom. Tehát, hogy merjünk önmagunkban hinni annyira, hogy vannak ösztönös tudásaink is. Én ismertem egy hölgyet, a Nyírségben él, akinek aztán nincs meg a 8 osztálya. De úgy bánik gyerekekkel, olyan gyerekkaraj veszi körül, ami döbbenet. És amikor láttam ő gyerekek között, azt mondtam, hogy nagyon sok frusztrált pszichológus hallgatót hozzá küldenék el, hogy megtanulják, hogy mi az a természetes szeretet, amivel gyerekek, néha nagyon vagy gyerekek is kezelhetővé válnak.
Ez az ösztönösség, vagy az, hogy hinni magunkban, vagy a nőnek hinni a saját erejében, energiáiban, megérzéseiben, mi az, ami erre rátelepszik? Mert sok szó esik a történeteidben, novelláidban arról, hogy a külvilág nyomása, vagy ahogyan mások élnek. És én azt gondoltam, amikor, nem tudom, 10 évvel ezelőtt ezt mint egy tünetet fölmutatták, hogy mennyire uralnak minket ezek a külső elvárások, azt gondoltam, hogy ez lehántódik, ez elmúlik majd. De hát nagyon jól látszik a könyvedből, hogy egyáltalán nem.
Na most az helyzet, hogy én eredendően optimista vagyok. Genetikai hiba, én ezt vállalom. Tehát nekem meggyőződésem, hogy lehátódik. Biztos vagyok abban, hogy kialakul majd egy egészséges, olyan családkép, aminek a lényege az, hogy mindenki jó önismerettel olyan családot teremtse maga köré, ami neki való. A halálom, amikor a hozzám hasonló nagycsaládosok lesajnálják az egygyerekest vagy a gyerektelen. Hát milyen alapon? Milyen alapon gondolják, ezt én is átértem, hogy nekem bizonyítani kellett, hogy az ő gyerekem nem sodor fel az agyamat. Tehát sokszor ezzel szeréltem azt, tehát, hogy hány gyereked van? 5? Hát ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy azért tudsz még írni, olvasni. Tehát lényeg a következő, hogy ne kiáltsunk ki egyetlen életformát követendőnek és tökéletesnek. 5000 arca van a családnak, 5000 arca van a női személyiségeknek is. Tehát, ha egy világban önmagam lehetek az iskolában, az óvodában, az egyetemen, majd a szülészeten, dönthetek a saját sorsomról és családomról, sokkal egészségesebb lesz a világ. Most egy ilyen átmeneti korban élünk, amikor kirakunk idolokat, nem tetszik, ledöntjük, jön a következő. Szóval borzasztó. Tehát olyan, ha tetszik, érzelmi és mentális rendetlenség van körülöttünk, hogy az előbb-utóbb szerintem ki fogja váltani azt a szabadságvágyat, hogy én szeretnék úgy élni, írni, létezni, ahogy az én belső világom diktálja. Nem lehet már visszasírni azt a korszakot, amikor így élt a dédnagymamám, üknagymamám, én ehhez igazodom, és akkor minden rendben lesz. Ez vissza nem jön. De annak felismerése, hogy az egyetlen megoldás az életemre a belső szabadságom megőrzése, az előbb-utóbb szerintem be fog következni, mert nem lehet ennyi állatos szereplővel élni az életet. Én így gondolom.
Évtizedek óta szöveggel dolgozol, tehát én nem gondolom, hogy bármi, amit leírsz, abban nincs tudatosság, vagy bárhogyan, ahogy egy könyvet megszerkesztesz, kitalálod a sorrendet akár, hogy abban nincs tudatosság, de az nem tudom, hogy szándékos-e, hogy nem közvetítesz egy bizonyos értékrendet, hanem megmutatod, hogy igen, hogyha valaki azt vállalja, hogy harmadik egy kapcsolatban, annak lehetnek olyan erős indokai is, hogy megérthető. A másik esetben meg nem megérthető. Tehát, hogy nem azt mondod, hogy ez az út helyes feltétlenül, hanem, hogy ilyen színes a világunk, és annyi minden bele kell, hogy férjem.
Ha az irodalom elkezd ítélkezni és sorrendeket állítani, az a halál. Hát gondolj a szocialista realizmus fantasztikus figuráira. Hát ez az, hát egyszerűen az a halál. Nekem igen kiváló tanáraim voltak a bölcsészkaron, és ezt már 21 éves koromban is tudtam, nem hogy most. Tehát én egyszerűen megmutatni szeretném, hogy mennyire nincs fekete és fehér. Igen, a harmadik elítélendő, mert ugye papírforma szerint szétver egy kapcsolatot. De ez rengeteg kérdést indukál. Szétverhető minden kapcsolat egy harmadik által? Nem. Meggyőződésem, hogy nem. A harmadik nem teszi bele abba a kapcsolatba az egyedül töltött karácsonyait, a magányos ünnepeit. Szóval mennyországban remélem vannak angyalok. Tökéletes, hibátlan angyalok. A Földön nincsenek. Olyan ember nincs, aki szuper értékes és csak áldozat, míg a másik maga az ördög. Ilyen nincs sehol a világon, és ne is keressük. Tehát azoknak az embereknek van esélyük szerintem boldogságosabb életre, akik egy, nagyon is ismerik a saját hibáikat, de valamire. Pontosan tudják, ez egy másik következő borzasztó fontos szegmens számomra, hogy a hatalom kérész élet. Nagyon jót tett nekem, hogy velem annyira rendes a sors, vagy az Úristen ki, ahogy hívja, de például nekem fantasztikusan jót tett, hogy én végül is kettő darab főszerkesztőségről mondtam le önként. Talán egy könyvem se lenne, ha maradok főszerkesztő bárhol is, de én átéltem azt, hogy milyen, amikor elnémul az ember telefonja. Átéltem azt, hogy azok, akik rettenetesen szerettek és értékeltek bizonyos székben ülve, úgy elfeledkeztek róla, miután felálltam a székből, mint a szél. De ezek nem barátok. Hát ezt én átéltem. És azért nem mondom, hogy az első két nap nem volt furcsa, vagy az első hét, csak akkor rá kellett jönnöm, hogy ez egy csodálatos üzenet a sorstól. Egy szelekció. Kik az igazi barátok? Kik azok, akik lelépnek, ha nincs meg a battázott széket, ami persze messze nem battázott, mert rettenetes, ez hosszú, ez messzire vezet. A lényeg a következő. Minden hatalom időleges. Minden hatalom véget ér egyszer. Minden vezető státuszból ki lehet potyanni. Mindenkinek lehetnek ellenségei, miközben azt hiszi, hogy ő a legnagyobb király. Tehát annak a tudata, hogy az életben nincsenek hibátlan kapcsolatok és hibátlan emberek, nagyon sokat segít a nehéz helyzetek elviselése. Igen, most tévedtem, millió alanyommal előfordult, igen, most hibáztam, igen, most engem bántottak, igen, most én bántottam, de hogy az életben mindebből kiforoghat egy olyan önismeret, aminek fényében kezelni tudod ezt. Mert tudod, hogy nem lehet, bármennyire eljátszák neked a szelemek a televízióban, folyamatosan boldog, vagy folyamatosan csak bántott áldozat, nem. Az áldozat is bánt, és a bántóinak is vannak tisztességes percei. Tehát, hogy ez a fajta relativitás és tisztánlátás kell, és itt kiukadok a mániámra, hogy igen, ahhoz, hogy ilyen mértékig gondolkodó, önmagukkal tisztán levő, de amúgy magabiztosan a földön álló emberek legyenek körülöttünk, ahhoz kellene olyan iskola, amely nem megtöri a gyerekeket, hanem hagyja, hogy önazonosak legyenek. Lehet egy gyereket, hogy is mondta Ransburg, a kicsit pótapám volt, hogy igen, kell nyesegetni, a szülő és a pedagógus is nyesegeti azt a gyereket finoman, pici gajakat leszed, de tessék, kérem, tudomásul venni, hogy ciprusból nem tudsz tölgyfát csinálni. Ez a világ legjobb szövege és gondolata, és így igaz.
Minden sztori más, minden novella más, más közeg, nyilván más réteg, más családi helyzet, de mégis lehet látni ebben a kötetben, hogy mik a legfontosabb témakörök.
Ha nem tartok mértéket, akkor ez a könyv háromszor ilyen vastag lett volna, ami túlzás, mert az emberek befogadó képessége véges. Én úgy próbáltam szelektálni, hogy most igen, ki is nyitottam a könyvemet, hogy hát a legfontosabbal kezdtem, ha a szabadság fejezet címmel, mert a szabadság oka, a belső szabadság oka minden éles területre kihat. Ezért kezdtem ezzel, mert mániám, hogy nincs jogunk egymás életét megszabni. Tehát a szabadsággal kezdtem, na náhogy kitértem a gyerekekre, na náhogy kitértem a szerelemre, aztán végül is arra is, hogy amikor a sors, és ez fontos, hogy szóba hozzuk, amikor a sors olyan hegyet épít eléd, vagy átléphetetlennek tűnő akadályt, amikor minden erőre szükséged van. Ebben a kötetben szerepel olyan anyuka, akinek a gyereke nagyon beteg lett, szerepel olyan anyuka, aki elvesztette a magzatát, szerepelnek olyanok, akik egészen brutális élethelyzeteket kell, hogy átvészeljenek. Igen. Mi van akkor, ha a sors próbál, és akkor megtalálni arra a választ, hogy miért pont én? És ha nem találom a választ, akkor feldolgozni, hogy mégis túléltem, csak azért is túléltem. Aztán tettem bele néhány interjút, olyanokat tettem bele, akiket végtelenül becsülök és szeretek. Van köztük katolikus pap, pszichológus, Sejuti, Küllői Péter, Eszterhai Katalin, Görgei Gábor, nagyon büszke vagyok, hogy tudtunk egy nagyot beszélgetni. Föléjük azt írtam, hogyha mégis sikerül. És hát persze beletettem a végére, mert azért én vagyok én, abszurdkákat, olyan pici kis mérges írásokat, ami nem hoztam, mert annál hoztam, de élethelyzetek, amiket nem lehet feloldani másképp, csak egy egészséges röhögéssel, hogy na, talán majd az unokám, a lány lesz, a szédunokám, nem kerül ilyen helyzetbe. Én nekem meg kell tanulni röhögni magamon, meg a világon is néha. Van egy üzenet, amit már készen volt a teljes kézirat leadás megtörtént, és egy éjszaka megint egy konkrét interjú hatására, ahol megint egy nagyon nehéz helyzet ömlött rám, akkor írtam egy üzenetet, hogy kiknek ajánlom. Mindazoknak, akik ezer gonddal küzdenek a családjukban vagy magukban, akik kapnak a sorstól etetet és mézet bőséggel, de a sikerekben, örömökben, kudarcokban, feltápászkodásokban, újrakezdésekben társuk marad az irónia, meg a szeretet.
Vékulcsár Ildikóval beszélgettünk Ecet és méz, novellák, embermesék 21. századi abszurdkák című könyvéről, ami a Centrál Könyvek kiadó gondozásában jelent meg.